A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, így fennállva a 119. Zsoltárunk első versét énekeljük el. Hallgassuk meg Isten igéjét a mai napi újszövetségi szakaszból, sőt, ki fogjuk egészíteni azt az elejéből is, meg a végéből is, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 10. részét hallgassuk meg. A gyülekezet foglaljon helyet, hosszú az ige szakasz.
Volt pedig Cézáreában egy Cornélius nevű férfi, százados az úgynevezett itáliai seregből, aki kegyes és istenfélő volt egész házanépével együtt, sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelen könyörgött Istenhez. Egy nap, mintegy 9 óra tájban, látomásban világosan látta, hogy az Isten angyala bement hozzá, és megszólította. Cornélius. Ő pedig ránézett, és rémülten azt kérdezte, mi az, Uram? Ő pedig azt mondta neki, a te könyörgéseid és alamizsnáid feljutottak Istenhez emlékeztetőül. Most azért küldj Joppéba embereket, és hívasd magadhoz Simont, akit Péternek hívnak. Ő egy Simon nevű tímárnál van szálláson, akinek a háza a tenger mellett van. Ahogy elment az angyal, aki vele beszélt, szólított 2 a szolgái közül, és egy istenfélő katonát azok közül, akik rendelkezésre álltak, és miután elmondott nekik mindent, elküldte őket Joppéba. Másnap pedig, ahogy azok úton voltak, és a városhoz közeledtek, Péter 6 óra tájban felment a ház felső részére imádkozni. De megéhezett, és enni akart, amíg azonban ételt készítettek neki, révületbe esett, és látta, hogy az ég megnyílt, és leszállt hozzá valami edényféle, mint egy nagy lepedő, amely 4 sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Ebben mindenféle földi, 4 lábú állat, csúszómászó és égi madár volt. És hang hallatszott. Kelj fel, Péter, öljed és egyél. Péter pedig azt mondta. Semmiképpen sem, Uram, mert sohasem ettem semmi közönségeset vagy tisztátalant. De másodszor is szólt a hang. Amit Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Ez pedig 3-szor is megtörtént, majd nyomban felvitetett az edény az égbe. Ahogy Péter magában tűnődött, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott, azok a férfiak, akiket Cornélius küldött, Simon háza felől kérdezősködve a kapuhoz érkeztek, és bekiáltva érdeklődtek, hogy Simon, akit Péternek hívnak, ott van-e szálláson. És amíg Péter a látomás felől gondolkodott, azt mondta neki a lélek, íme, 3 férfi keres téged, kelj fel azért, menj le, és minden tétovázás nélkül menj el velük, mert én küldtem őket. Péter akkor lement azokhoz a férfiakhoz, és azt mondta, íme, én vagyok az, akit kerestek. Mi áradban vagytok? Ők pedig azt mondták, Cornélius százados, igaz és istenfélő férfi, aki mellett a zsidók egész népe jó bizonyságot tesz, egy szent angyaltól azt az utasítást kapta, hogy hívasson téged a házához, és hallgassa meg, amit mondasz. Erre behívta, és vendégül látta őket. Másnap pedig felkelt, elment velük, és a joppéi testvérek közül is néhányan vele mentek. A következő nap Cézáreába jutottak. Cornélius már várta őket, és összehívta a rokonait és jó barátait. És ahogy Péter bement, Cornélius elébe ment, és lábához borulva imádta őt. Péter azonban felemelte, és azt mondta, kelj fel, én magam is ember vagyok. Vele beszélgetve belépett, és ott találta a sok összegyűlt embert. Így szólt hozzájuk, tudjátok, hogy mennyire tilos zsidó embernek más nemzetbelivel barátkozni, vagy ahhoz bemenni, de nekem Isten megmutatta, hogy senkit sem mondjak közönséges vagy tisztátalan embernek. Azért ellentmondás nélkül el is jöttem, miután értem küldtettek. Most tehát hadd kérdezzem, mi okból küldtetek értem? Cornélius pedig így válaszolt. 4 nappal ezelőtt, ebben az időben, úgy 9 óra tájban imádkoztam a házamban, és íme egy férfi állt meg előttem fényes ruhában, és azt mondta. Cornélius, imádságod meghallgatásra talált, és alamizsnáidról megemlékeztek az Isten színe előtt. Küldj el azért Joppéba, és hívasd magadhoz Simont, akit Péternek hívnak. Ő Simon Tímár házában szállt meg a tenger mellett. Azonnal értet küldtem tehát, és jól tetted, hogy eljöttél. Most azért mindnyájan az Isten előtt állunk, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Péter pedig megnyitotta a száját, és azt mondta, most értettem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden népben kedves előtte, aki őt féli, és igazságot cselekszik. Ez az az ige, amelyet Izrael fiainak küldött, békességet hirdetve Jézus Krisztus által, aki mindenek ura. Tudjátok, mi történt Galileától kezdve egész Judeában, azután a keresztség után, amelyet János prédikált, hogyan kente fel Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal, aki szétjárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög hatalmában volt, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit a zsidók tartományában és Jeruzsálemben tett. Őt ugyan fára feszítve megölték, de Isten 3. napon feltámasztotta, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem az Istentől előre kiválasztott tanúknak, nekünk, akik együtt ettünk, és együtt ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot, hogy ő az Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. A proféták mind róla tesznek bizonyságot, hogy mindaz, aki hisz benne, bűnbocsánatot nyer az ő neve által. Míg Péter ezeket a szavakat mondta, a Szentlélek leszállt mindazokra, akik hallgatták az igét. A zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt jöttek, álmélkodtak, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Mert hallották, hogy nyelveken szólnak, és magasztalják Istent. Akkor Péter azt mondta, vajon megtagadhatja-e valaki a vizet ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik hozzánk hasonlóan vették a Szent Lelket? És megparancsolta, hogy keresztelkedjenek még Jézus Krisztus nevében. Akkor kérték őt, hogy maradjon náluk néhány napig. Eddig olvastuk az igét, testvérek, fennállva imádkozunk. Hálával, megtelt szívvel állunk előtted, Urunk, Istenünk, és köszönjük, hogy most már fizikailag is együtt lehetünk, és együtt magasztalhatunk téged. Köszönjük, hogy mi tudhatjunk, Urunk, hogy te nem csak teremtő, hanem megtartó Istenünk vagy, még akkor is, ha nem úgy történik minden az életünkben, a szemünk előtt, mint ahogy azt mi szeretnénk, vagy hogy mi azt megértenénk. De köszönjük a mai igét is, amelyben láthatjuk és megérthetjük a te kiválasztó kegyelmedet, azt, hogy ez a kegyelem nem csak Izrael népéről, nem csak általánosságban valakikről, egyesekről, hanem a mi személyes életünkről is szól. Köszönjük, hogy így szeretsz bennünket, és e kegyelem által nekünk is életünk, örök életünk lehet. De kérünk, bocsásd meg, hogy mégis olyan sokszor valamire, valakire hivatkozva, de tudjuk, hogy azok a mi bűneink, azok, amelyek távol tartanak tőled minket. Kérünk, adj nekünk igazi megtérést, adj nekünk naponkénti megtérést, hogy megtisztuljunk bűneinktől, és a te szent lelkeddel betelve mai napon is megértsük a te üzenetedet. Így kérünk, maradj velünk. Amen.
Bűn bocsánat, üzenetét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, az 55. fejezet 7. verséből. Hagyja el a gonosz az útját, és a bűnös ember a gondolatait. Térjen az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, és ő könyörül rajta, mert ő bőkezű a megbocsátásban. Amen. A 154. dicséretünket énekeljük. Hallgassuk meg Isten igéjét Sámuel első könyvéből, a 16. fejezet 7. verséből. Mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Amen. Foglaljunk helyet. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv, amit ezekben a hetekben olvasunk, a Biblia egyik legszebb könyve, és azért nevezem szépnek, mert olyan, mint egy győzelmi beszámoló. Kezdődik azzal, hogy Jézus felment a mennybe, és onnantól kezdve azt látjuk, hogy az evangélium terjed. Terjed először Jeruzsálemben, majd Izraelben, Samáriában, és itt Kornélius megtérésében eljutunk ahhoz a ponthoz, amikor az evangélium valóban áttöri azt a nagy akadályt, amit korábban nem tudott áttörni, és eljut a pogányokhoz. Méghozzá nem kismértékben egy-egy emberhez, hanem a világ minden tájára, és tömegek térnek meg az Úrhoz. Ennek az evangéliumi kitörésnek az első példája, mint egy dugónak a kihúzása, valóban Kornéliusnak a megtérése. És most, hogy mi itt ülhetünk, ez tulajdonképpen ugyanebbe a sorba illeszkedik bele, hiszen elindult az evangélium, eljutott Európába, Magyarországra, és a Szentlélek leszállt ránk is, akik hiszünk Jézus Krisztusban, és ezért vagyunk most mi együtt, hogy ezért adjunk hálát, és kérjük Isten vezetését az életünkre nézve. Ez ennek az ige szakasznak a legfőbb üzenete, ez az, ami hálára indít bennünket. A mai napon ennek az ige szakasznak egy másik részével szeretnék foglalkozni, és ezt a részt foglalta össze az első sámueli ige, ami úgy szólt, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Azt kell mondjam, hogy miként Sámuel idejében nem egy pogány embernek mondta Isten, hogy te, pogány ember, azt nézed, ami a szemed előtt van, hanem Sámuelnek, a hívők egyik elöljárójának, ugyanígy ez az ige most is a hívőknek szól. A hívőknek is szól. Sajnos mi is olyanok vagyunk, hogy azt nézzük, ami a szemünk előtt van, rossz helyre helyezzük a hangsúlyt, és ezzel nagyon sok fájdalmat okozunk magunknak is, meg másoknak is. Hát nézzük meg ebben a Kornéliuszi történetben, Cézáreában, hogy mi történt. Mi az, amit Péter és a zsidók rosszul láttak. Néhány igeverset szeretnék felolvasni, ismétlés gyanánt. Ekkor így szólt hozzájuk Péter: tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatba kerülni, vagy hozzá bemenni. Kicsit később, és elámultak a zsidók közül való hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. És a 11. fejezetből is olvasok egy verset. Amikor aztán felment Péter Jeruzsálembe, vitatkoztak vele a zsidó származású hívők, ezt mondva neki, körülmetéletlen emberekhez mentél be, és együtt ettél velük. Ezek az emberek, Péter, az apostolok, a jeruzsálemi hívők, mind tisztában voltak Jézus Krisztus parancsával. Menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népet. És mégis úgy gondolkoztak, ahogy atyáik gondolkoztak sok-sok száz évre visszamenőleg. És ez a gondolkozás abban áll, hogy az üdvösség a miénk, zsidóké. És a keresztény élet zsidók is így gondolkoztak, azt mondták, hogy Krisztus értünk jött el. Minket váltott meg a bűntől, és nekünk hozta el az üdvösséget. Magyarul egymásnak hirdetjük az evangéliumot. Zsidó a zsidónak. A 8. fejezetben ugyan a samáriaiak is képbe kerültek, de azért bennük is van valamiféle zsidó vér, és éppen ezért még nem lépte át az evangélium azt a nagy határt. Mert így gondolkoztak még a bölcsek, az előjárók is, hogy ez nemzeti kérdés. Jézus a zsidó népért jött el. És erre mondhatjuk azt, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. Még hívő emberek is sokszor a nemzeti kérdéseket többre becsülik, mint a hitnek a kérdéseit. És meg kell mondjam, hogy Péterék és a többi zsidó ebben a korban nagyon sok fájdalmat okoztak ezzel sokaknak, és egy ideig elzárták az evangéliumot azoktól, akiket az evangélium tudott volna megszabadítani. Egy kitekintést tegyünk, ugyanis ez a fajta gondolkozás, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, ez később is megjelent a gyülekezetekben, csak más formában. Két példát szeretnék hozni. Az egyiket úgy neveztem, hogy a galáciai eset. A Galata levélből fogok néhány igét felolvasni. Azután 14 esztendő múlva ismét felmentem Jeruzsálembe Barnabással, és magammal vittem Tituszt is. Kinyilatkoztatástól indítatva mentem fel, és eléjük tártam az evangéliumot, amelyet a népek között hirdetek, mégpedig külön a tekintélyesek elé, nehogy hiába fáradjak, és hogy eddigi fáradozásom se legyen hiába való. Még a velem lévő Tituszt sem kényszerítette senki arra, hogy körülmetélkedjék, noha ő görög volt. Következőképpen folytatódik. És amikor Jakab, Kéfás és János, akiket oszlopoknak tekintenek, felismerték a nekem adott kegyelmet, megállapodású kezet adtak nekem és Barnabásnak, hogy mi a népekhez menjünk, ők pedig a körülmetéltekhez. Eddig szép a történet, és most jön a lényeg. Amikor pedig Kéfás Antiókiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mivel okot adott arra, hogy megfedjem. Mielőtt ugyanis odajöttek néhányan Jakabtól, együtt evett a pogányokból lett hívőkkel. Amikor pedig azok megérkeztek, visszahúzódott és elkülönült, mert félt a zsidók közül való hívőktől. Képmutató módon viselkedett vele együtt a többi zsidó is, úgyhogy képmutatásukba még Barnabás is belesodródott. Mi itt a probléma? Ugye azon az időn már túl vagyunk, hogy a zsidók csak a nemzetiséget nézték volna. Most már tudjuk, hogy a pogányok is üdvözülhetnek, meg is állapodtak erről, igen, kedves Pál, te hirdesd az evangéliumot a pogányoknak. Csak hogy ennek ellenére a zsidók, még Péter apostol is, egy bizonyos gyülekezeti közösségben, ahol korábban közösséget vállalt a pogányokból lett keresztényekkel, amikor megjöttek a zsidó honfitársai, akkor elkülönült tőlük. És miért? Ezek a zsidók többre tartották magukat, mint a pogányokat. Tudjuk, hogy ti is üdvözülhettek, de azért mi mégiscsak ismerjük a szertartásokat. Meg be is tartjuk ezeket a szertartásokat pontról pontra. Mi körül vagyunk metélve. Nekünk vannak étkezési törvényeink, szombatunk, stb. És úgy tekintettek magukra a zsidók, hogy ezáltal mi többek vagyunk, mint ti. Hát képzeljük el ezt az egyházat, vagy konkrétan egy gyülekezetet, hogy valaki azt mondja, hogy mivel én ezeket cselekszem, én több vagyok, mint te. És azt kell mondjam, hogy a kulcs szó ebben az esetben a kultúra. Mert ezek a szertartások Krisztustól kezdődően már kulturális elemeknek bizonyulnak. A zsidó nép teheti ezeket, hogy kifejezze a maga zsidóságát, de az üdvösséghez ezeknek az ég egy adta világon semmi közük nincs. Tehát korábban a zsidók azért különültek el a pogányoktól, mert ti pogányok vagytok, ti nem üdvözülhettek. Kicsit később már befogadták őket, de csak úgy, mint másodrendű állampolgárokat. És megpróbálom magam elé képzelni azt az antiókiai gyülekezetet, ahol a hívők felbuzdultak azon, hogy Péter apostol is beszél velünk, és akkor egyszer csak arrébb megy. És úgy néz már rájuk, minthogyha, na hát, ti kis szerencsétlenkék. Tehát ez mély fájdalmat okozhat annak, aki elindult az Isten útján. Tehát nemzetiség, kultúra, és egy harmadik példát is hadd mondjak, még későbbről, ez pedig a korintusi eset. Itt is olvasom az igét, mert azt a hírt kaptam rólatok testvéreim, Chloé embereitől, hogy viszálykodások vannak közöttetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek, én Pálé vagyok, én Apollósé vagyok, én Kéfásé, én pedig a Krisztusé. Szakadások vannak ebben a gyülekezetben is, egy nagyvárosi gyülekezet, és a szakadásoknak az egyik okozója ugyanaz a zsidó közösség, akikről korábban olvastunk. Mert ők mondják azt, hogy mi Kéfáshoz tartozunk, ugye Kéfás Péternek a neve. Valószínűleg azt akarta kifejezni ez a csoport, hogy na azért mi mégiscsak zsidók vagyunk. Magyarul ugyanaz történik, mint a Galata levélben olvasható esetben, hogy tudjuk, hogy a pogányok is üdvözülhetnek, de azért mi mégiscsak többek vagyunk. Viszont a többi frakció, akik azt mondják, hogy én Pálé vagyok, Apollósé vagyok, a Krisztusé vagyok, ők más miatt, nem kulturális okokból különültek el egymástól. Ezek a csoportok különböző lelkiségeket képviseltek. Az egyik csoport azt mondta, hogy az én lelkiségem az a Pálnak a lelkisége. Vagy én jobban hasonlítok Apollósra sok tekintetben. És őt kövessük. És volt egy harmadik csoport is, aki pedig azt mondta, hogy én meg a Krisztusé vagyok. Kicsit érezzük ebben azt a partizán ízt, ugye? Tehát, hogy ti embereket követtek, Pált, meg Apollós, én meg a Krisztusé vagyok. Mintha azt mondták volna ezek az emberek, hogy engem nem érdekelnek a tanítók, van az Úr, meg vagyok én, ez bőven elég. Egy ilyen kis szakadár csoport. És úgy lehetne összefoglalni mindezt, hogy ez egyfajta lelkiségi kérdés. Tehát a gyülekezet tagjai az alapján néztek egymásra, hogy a másikat milyen lelkiségűnek tartották. És azt mondták, hogy ha te olyan vagy, mint én, akkor jó, ha meg nem olyan vagy, mint én, akkor téged is lenézlek. Tehát itt áll előttünk három eset, valahol a nemzetiséget tekintették a legfontosabbnak, máshol a kultúrát, harmadik helyen pedig a lelkiséget. És ezekre mind azt lehet mondani, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. És Péter is így fogalmazott, most kezdem megérteni. Tehát még én, Péter is azt néztem, ami a szemem előtt van. És ezek a gyülekezetek ezt mind megsínylették. A gyülekezeti tagok lelkében, amikor szembesültek ezekkel a helyzetekkel, akkor mindig valami törés támadt. És az a sokfajta fájdalom, ami feszítette ezeket a közösségeket, visszavezethető erre a felületes gondolkodásmódra, erre a nézetre. És itt szeretném, hogyha áttérnénk mindennek a mai megnyilvánulásaira. Mert meggyőződésem, hogy ami akkor történt, az ma is történik, csak kicsit másféle módon. Ma is van olyan, hogy egy gyülekezetben a nemzetiségi kérdés a legfontosabb. Mondok rá példát. Voltam egy evangéliumi konferencián, szerte Európából jöttek rá emberek, és az egyik erdélyi résztvevővel beszélgettem, megkérdeztem, hogy mi a helyzet ott Erdélyben, és többek között szóba került a románok és a magyarok közötti kapcsolat. És elmondta ez az illető, hogy hiába van evangéliumi hiten egy román és egy magyar, igazából kapcsolat nincs közöttük. Miért nincs? Azért, mert olyan a történelmünk, amilyen. Ez volt a válasz. Tehát amikor találkoznak, még mindig ott van az a beidegződés, hogy te ilyen vagy, én meg ilyen vagyok, nincs közünk egymáshoz. És hiába vagyunk egyek Krisztusban, ez a szempont nem tud felülemelkedni. Marad a nemzetiségi szempont. Ez vajon hogyan érinti a hívőket? Akik korábban azt tanulták, hogy tényleg Krisztusban egyek vagyunk, és testvérszeretetnek kell köztünk lennie. Hát szörnyű, nem? Másik példát hadd mondjak, kicsi falu, egy gyülekezet, két templommal. Látogatóba mentem oda, mind a két helyen részt vettem egy-egy istentiszteleten. Mi volt a különbség a két gyülekezet rész között? Hát az, hogy az egyik helyre magyarok jártak, a másik helyre pedig cigányok. És a kettő nem tudott együtt lenni. A magyarok elmondták a cigányokról, hogy ezek milyenek, hát ezek hangoskodnak, ezekkel nem lehet közösen istentiszteletet tartani. Amikor meg a cigányokhoz mentünk, ők meg a magyarokkal voltak úgy, hogy na hát ezek meg fennhordják az orrukat, ezekkel nem lehet közös istentiszteletet tartani, és mindenki külön tartotta a maga istentiszteletét. A nemzetiségi szempont megint felülírta az evangélium szempontjait. És megint csak azt kell mondjam, hogy ez fájdalom. Ez óriási fájdalom lehet egyes embereknek az életében. És próbálom elképzelni azt a cigány embert például, akinek azt mondták, hogy te Krisztusban új teremtés lettél, te az Isten gyermeke vagy. Aztán találkozik egy magyar hívővel, aki meg lefitymálóan néz rá, hogy hát te akkor is csak cigány vagy. Értjük ezt a problémát, hogy milyen fájdalmat okozhat mindez? Ez tehát a cézáriai esetnek az analógiája, a párhuzama manapság. Hadd mondjak egy másik párhuzamot is, a Galata helyzetnek a mai párhuzamát, amikor kulturális alapon szerveződik egy gyülekezet, vagy a kulturális szempontok átveszik a vezető szerepet egy gyülekezetben. Erre nézve is lehetne sok-sok példát mondani, én most kettőt szeretnék kiemelni. Vidéken sok helyen lehet látni ezt, hogy van egy-egy gyülekezet, annak sok-sok hagyománya, kvázi kulturális elemei, és ezek mindennél fontosabbak. Hogy néz ki a templom? 500 éve ugyanígy néz ki. Nem fogjuk más színre festeni, nem fogunk változtatni rajta, mert ez mindig így nézett ki. Mindenkinek ugyanoda kell ülnie, mert ez is már hagyománnyá vált. Hogyha valaki máshova ül, mint ahova kell, akkor rászólunk. És amikor betéved valaki, aki az Isten iránt érdeklődik, és az igére kíváncsi, és azzal szembesül, hogy folyamatosan szólnak neki, hogy te ne ide ülj, te ne így énekelj, te ilyen ruhába öltöz fel, akkor mit érez ez az ember? Megint csak fájdalmat, és lehet, hogy elűzik őt az Isten közelségéből, csak azért, mert nekik fontosabb a kultúra. Ne értsen félre senki, nem azt mondtam, hogy minden falusi gyülekezet ilyen, de sok helyen jártam, ahol ezt lehetett tapasztalni. Ellentétes végletre is mondok egy példát, az értelmiségi gyülekezet. Van egy gyülekezet Budapesten, nem mondom meg, hogy hol, megnéztem a presbitereknek a névsorát. Hát 95%-ánál ott állt a neve előtt, hogy DR. Dr. XY. Megnéztem egy istentiszteletet videóról, mindenki öltön nyakkendő. Nem jártam ott, de azért úgy el tudom képzelni, hogy valaki betévedt közéjük, aki nem úgy viselkedik, ahogy általában ott szokás, hát akkor mit mondanak vajon rá? Valószínűleg kicsit kinézik őt is. Megint csak fájdalom, nem? Isten gyermekei között az egyik fontosabb, a másik pedig kevésbé fontos. És a korintusi példa analógiájára is mondok néhány gondolatot. Van úgy, hogy lelkiség alapján szakad egy gyülekezet. Sok gyülekezet nagyon vegyes lelkiség szempontjából, de vannak olyan nagyon jellegzetes gyülekezetek, ahol azt lehet mondani, hogy egy bizonyos lelkiség annyira irányadó, hogyha valaki nem ahhoz tartozik, akkor abból baj van. Megint csak néhány példa. Ismerek pietista gyülekezeteket, akik magukra is használják ezt a kifejezést, hogy én pietista vagyok. Az a jellemzője ezeknek a gyülekezeteknek, hogy a megtérés és a lelki növekedés körül forognak. Más igazából nem is érdekli őket. Így a saját kis lelkünknek a dolgai. És ha valaki oda megy hozzájuk, és azt mondja, hogy de én az igét is szeretném ennél mélyebben is megérteni. Vagy engem az is érdekel, hogy mi van a közélettel, hogy én, mint hívő ember, hogy tudom bevinni az Isten dolgait, rendjét ebbe a világba. Hogyha ilyeneket mond valaki, akkor rögtön gyanúsan néznek rá. Mi az, hogy te több iránt is érdeklődsz, mint a saját kis lelkednek a dolgai? És sokszor egy ilyen gyülekezetben, ahol egyébként nagyon sok az áldás, mivel valaki nem szabható ilyen kockára, kinézik őt. És lehet, hogy ezzel az egyetlen lehetőségét az Isten útján elveszik tőle, mert megkeserítik és elfordul. Másik példa, vannak még református körökben is, igaz, nagyon kevesen, de vannak, úgynevezett karizmatikus gyülekezetek. Karizmatikus gyülekezetekben pedig mind van a hangsúly, nyelveken szólás, meg profétálás. Hát ez áll a középpontban. És hogyha valaki úgy vesz részt az istentiszteleten, hogy hát igazából ez engem nem tölt el kifejezetten lelkesedéssel, akkor az illető már is egy ilyen másodrangú állampolgár lesz abban a közösségben. Pláne, ha egyenesen kritikát fogalmaz meg, hogy hát lehet, hogy ezeket a bibliai igéket nem is így kellene érteni. És nem kellene most nekünk halandzsázni, meg úgynevezett proféciákat mondani, mert ennek a kora már elmúlt. Ha valaki ilyeneket mond, akkor meg egyenesen eretnekké válik. Kész. És itt is azt kell mondjam, hogy az evangélium szempontja háttérbe szorul egy lelkiségi kérdés miatt. És még egy példát hadd mondjak. Van olyan gyülekezet, ami pedig magát is talán úgy definiálja, hogy én egy igazi Biblia szövetséges gyülekezet vagyok. És ennek is megvan ám a veszélye, mert mi ezt pozitívumként szoktuk említeni, de megvan a veszélye, mert egy Biblia szövetséges helyen meg mi a legfontosabb, mire kerül a hangsúly? A tiszta tanításra. Nagyon jó. De amikor valaki esetleg nem mutat kellő érdeklődést a tanítás iránt, esetleg többet akar az érzelmekből, vagy azt mondja, hogy egyik-másik tanításról én egy kicsit másként gondolkozom, akkor ő is úgy érezheti könnyen magát egy ilyen közösségben, hogy hát engem minden egy kicsit kinéznek. Nem pont olyan vagyok, ahogy elvárják. Tehát értjük, hogy ez is egy olyan kérdés, ami első ránézésre nem tűnik bonyolultnak, de aztán azt látjuk, hogy sok ember megsínli és szenved ettől. És mindegyikkel kapcsolatban elmondható, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, az emberi szempontokat. Ahogy ott Cézáreában, Kornéliusznál a zsidók azt gondolták, hogy hát ide be sem megyünk, meg utólag is számon kérték Pétert, hogy mit kerestél te egy pogány ember házában, a saját szempontjaink felülkerekednek az evangélium szempontjain. És ezzel szemben mit olvasunk? Ugye azt olvassuk Sámuelnél, az Úr azt nézi, ami a szívben van. És ugyanezt fogalmazza meg kicsit más szavakkal Péter itt Cézáreában, most kezdem megérteni, hogy az Isten nem személyválogató, hanem minden népből kedves számára az, aki két dolgot mond, aki féli őt, tehát az Isten félelem megvan az életében, és aki igazat cselekszik. Isten félelem, tehát ami belül van, és az igaz cselekvés, ami pedig mindebből megmutatkozik. Hát mit mondhatunk az Isten félelemről? Erről már nagyon sokszor volt szó, nem olyan régen is. Most csak emlékeztetés gyanánt összefoglalom két pontban, mi az Isten félelem. Ugye az Isten félelem egyrészt az imádatnak a leírása. Tehát az Isten félelemnek mindenképpen része az Isten iránti imádat. Mert hogy Isten gyermekeinek nem kell félniük az őt szerető atyuktól, hát ez egy fából vaskarika lenne. Ugyanakkor még mi, az Isten gyermekei is, amikor megállunk az Isten előtt, a mindenható Isten előtt, akkor azért megremeg a térdünk, mert ő a mindenható. Ez egy megilletődöttség, egy hódolat, ezt így összefoglalóan nevezhetjük imádatnak is. Hát felismerem az Istenről, hogy ő az Isten, és leborulok előtte. Tehát itt kezdődik az Isten félelem, hogy először is imádom és hódolok ezelőtt az Úr előtt. És ezt kiegészíti, ezt az imádatot, az Isten iránti szeretet. Mert hogy Isten istenségét elismerni, előtte meghajolni, úgymond még az ördögök is tudnak, sőt nem tudnak más tenni, rá vannak kényszerítve, de ők nem szeretik az Urat. És éppen ezért az Isten félelemnek ez is része, hogy szeressük az Urat. És a hívő embernek, amikor az Isten belenéz a szívébe, akkor ezt látja, hogy ez az ember szeret engem. Szeret a gondolataival, mert próbálja letapogatni, hogy én hogy gondolkodom, és hogy ő is úgy gondolkodjon. Az érzelmeit is hozzám kapcsolja, hogy azt érezze, amit éreznie kell, amit én adok neki, az evangélium örömét. És a döntéseit is tőlem várja, hogy én mutassak neki utat. Hát ez a szeretet. Tehát az Isten félelem az Isten iránti imádatból és a szeretetből áll együtt. Hát ezt nézi az Isten. Mi sok minden mást nézünk, ő ezt nézi. És ez kiegészíti az igaz cselekedetekkel, tehát hogy ne csak belülről legyünk úgymond megújult emberekké, hanem mindez mutatkozzon meg kívülről is. Cselekedjünk igazságot, ez mit jelent? Törvény szerint éljünk. Sokszor a törvényre úgy tekintünk, most legyen az a 10 parancsolat, vagy az új szövetségnek a törvényei, mint amelyeket azért adott Isten, hogy bűnbánatra jussunk és Krisztushoz térjünk. Ez egyébként igaz. Tehát tényleg, amikor olvassuk a törvényt, akkor rájövünk, hogy mennyire távol vagyunk mi a tisztaságtól, attól a tökéletességtől, amit Isten elvár. Ráébredünk a bűneinkre, bűnbánatra jutunk, és kegyelemért kiáltunk, megtérünk az Úrhoz. A törvénynek van egy ilyen haszna. Aláírom. De nem csak erre jó. Hát ha csak erre lenne jó a törvény, akkor egyszer elolvassuk, aztán azokat a részeket már ki is húzhatnánk a Bibliából, hiszen már megtértünk. Isten törvénye arra is jó, hogy bemutassa nekünk Isten akaratát. Mi az, ami neki tetszik, és mi az, ami neki nem tetszik. És amikor azon gondolkozunk, hogy mit tegyünk, milyen döntéseket hozzunk, és mit tegyünk, akkor Isten törvénye a mi sorvezetőnk. Ez mutatja meg Isten akaratát. Tehát az igaz cselekedetek, azok elsősorban ezt jelentik, hogy törvény szerint élek. De még hozzáteszem azt is, hogy az igaz cselekedeteket ki kell egészíteni a hitvallással. Hát megvallom a hitemet mások számára is. Nem tartom meg magamnak, hanem továbbadom másoknak is. Ezzel kapcsolatban Péter apostol mondja a levelében, legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. És Jézus még azt is hozzátette, hogy tettben is hirdessük az igét, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tehát ezt nézi az Úr. Olyan csodálatos ezt látni, hogy a sok-sok probléma, amit korábban elmondtam, hogy milyenek vagyunk mi emberek, mik a szempontjaink, és ezek a szempontok általában mérgezik a közösséget, mert az egyiket felemelik, a másikat pedig elítélik, magyarul személyválogatás, és annak a kínjai, hogy Isten szempontjai egészen mások. És annyira jó lenne, hogyha mi ezt tanulhatnánk meg, amit Péter apostol is megtanult. Most kezdem megérteni. Hát sokszor mi is kezdjük csak megérteni azt, amit Isten szeretne nekünk tanítani, hogy ne legyünk személyválogatóak, se ilyen okokra hivatkozva, se olyan okokra hivatkozva, hanem próbáljunk meg az Isten szemével látni. Az igazán fontos dolgokat látni, és azokat értékelni. Az Úr azt nézi, ami a szívben van, az Isten félelmet és az igaz cselekedeteket. Ha ezt keressük egymásban is, akkor biztos vagyok benne, hogy ez a gyülekezetnek bátorítására és megerősítésére lesz. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. Tehát 86. Zsoltár 6. vers. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálásak vagyunk neked sok-sok okból kifolyólag. Leginkább azért, mert elküldted a te fiadat, aki ott a kereszten szenvedett, nem csak a zsidó népért, de a pogányokért is. Köszönjük, Urunk, hogy ebben az áldozatban található a bűnbocsánat és az örök élet. És köszönjük, hogy ennek híre hozzánk is eljutott, és mi is megtérhettünk hozzád, és mi is a te utadon járhatunk. Urunk, azért imádkozunk hozzád, hogy taníts minket, tégy bölcsé bennünket, hogy miután megtértünk, miután betöltekeztünk a te lelkeddel, hadd tudjunk neked kedves módon gondolkozni, ítélni, döntéseket hozni. Megvalljuk neked, hogy megvannak a magunk emberi szempontjai, ezek sokszor nagyon fontos szempontoknak tűnnek, de aztán kiderül, hogy csak személyválogatás és fájdalom származik belőle. Urunk, kérünk, bocsáss meg, hogyha bármilyen okból kifolyólag is bármely gyermekedet hátrányosan megkülönböztettük. Kérünk, vedd el tőlünk annak fájdalmát, ha minket különböztettek így. És kérünk, te segíts, hogy a gyülekezet, ahogy arról olvassuk is, szívében, lelkében egy lehessen, itt is és máshol is a világban. Urunk, te tudsz közöttünk a te lelked által ilyen egységet teremteni, ezért imádkozunk hozzád. És kérünk, Urunk, hogy egyen-egyenként is te vezess bennünket életünkben, szükségünk van a te vezetésedre, hiszen magadtól nem látjuk a helyes utat. Kérünk, hogy te mutasd meg a te igédből, imádságon keresztül, testvérekkel való beszélgetésekben, hogy mi a te akaratod, milyen döntéseket hozzunk. És Urunk, eléd hozzuk azokat is, akik nehézségben vannak, akik betegséget hordoznak, sokféle betegséget. Kérünk, Urunk, hogy te légy velük ezekben a nehézségeikben. Kérünk, hogy a kedves előtted te adj gyógyulást. És eléd hozzuk, Urunk, a gyászolókat is, tudjuk, hogy nálad van a vigasztalás, együtt sírsz a sírókkal, és aki nálad keres oltalmat, vigasztalást, az meg is találja. Kérünk, Urunk, hogy az elmúlt héten ravatal mellett megállt testvéreinket is te vigasztald ezzel a te vigasztalásoddal. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. az áldásra készülődve a 264. dicséretünk 5. versét énekeljük. Leszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Amen. Áldás békességet, áldott vasárnapot kívánok mindenkinek.